Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az elmúlt fél éves magyar EU elnökség legfontosabb eredménye, hogy sikerült elfogadni azt a versenyképességi paktumot, amelynek alapján elindulhat az érdemi munka a Párbeszéd a versenyképesség ügyében, mondta Kovács Zoltán az Eurázsia magazinnak adott interjújában. A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerint Európának nyitottságra van szüksége gazdasági értelemben, a büntető vámok pedig bezárkózást jelentenek. Tavaly a második egymás követő évben haladta meg a működő tőkebeáramlás Magyarországon a 10 milliárd eurót, közölte a HIPA, a Nemzeti Befektetési Ügynökség. 2024-ben 77 projekt elindításáról született döntés, ami csak nem 10 milliárd 300 millió euró friss tőkét és 18.500 új munkahelyet jelent. A közlemény szerint a tavalyi volt a második legjobb év ebből a szempontból. Soha nem mértek még akkora forgalmat Magyarország légterében, mint 2024-ben, közölte a Magyar Légiforgalmi Szolgáltató az MT-vel. A Hungarokontrol szakembereinek az év során több mint 1.100.000 repülőgépet kellett irányítania, az előző évinél csak nem 6%-kal többet. A kormány határozott fellépésének köszönhetően az elmúlt fél évben 1 milliárd forintot sikerült visszaszerezni az online csalóktól és visszaadni a jogos tulajdonosoknak, ismertette az igazságügyi miniszter. Már 2023-ban jelentősen 40%-kal emelkedett az online csalások száma, és eddig több mint 30 féle elkövetési formát azonosítottak, ismertette Tuzson Bence. Hozzátéve, hogy az online csalások esetében rendkívül fontos a gyorsaság, ezért olyan intézkedéseket vezettek be, amelyek lehetővé teszik a rendőrségnek a gyorsabb információszerzést, a bankoknak pedig azt, hogy csalás esetén leállíthassák az átutalásokat. 260 ezeren már igénybe vették a babaváró hitelt, a 11 millió forintos támogatás most könnyebben megkapható, közölte Zsigó Róbert a Facebook oldalán. Az új könnyítések azokra is vonatkoznak, akik már igénybe vették a babaváró támogatást. Ha 5 évig nem, de utána megérkezik a baba, újra jár a kamatmentesség, ismertette példaként az államtitkár. Szombaton 10 órakor kezdődnek a központi középfokú felvételi vizsgák a 9. évfolyamra, a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba. Továbbá a belügyminisztérium által meghirdetett Arany János tehetséggondozó programba jelentkezőknek. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint 555 helyszínen több mint 68.000 diák kezdi meg a felvételi eljárást. Elindult a fogvatartottak visszailleszkedését segítő projekt, már több mint 835 ügyfél készül annak segítségével a szabadulásra, közölte a belügyminisztérium az MT-vel. Az 5 milliárd 658 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatás összesen 4000 fogvatartott számára biztosítja a piacképes szakmák oktatását, jóvátételi programok szervezését, a társadalomba való visszailleszkedés elősegítését. Közösen dolgozik Salgó-Tarján és a szlovákiai Sátorosbánya önkormányzata, valamint a Salgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum Somoskő és Salgóvárainak értékmentésén Európai Uniós támogatással. A pályázatot 216.000 euróval támogatta az Európai Regionális Fejlesztési Alap. Régészeti és történelmi kutatásokkal, a várakat összekapcsoló irodalmi és történelmi alakokkal foglalkoznak, állagmegóvásokat végeznek, és a helyi örökség részét képező, a helyi kötődést meghatározó ipartörténeti örökségeket is felhasználnak. A figyelőszolgálatban részvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint múlt héten 43.300-an fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentése szerint akut légúti fertőzéssel 222.900-an keresték fel orvosukat. Ezek az adatok nagyjából a dupláját jelentik az előző hetieknek. A román kormány május 4-ére írta ki a megismételt államelnök választás első fordulóját. Amennyiben egyetlen jelölt sem szerzi meg a névjegyzékben szereplő választók több mint felének támogatását, május 18-án második fordulót is tartanak az első két helyen végző jelölt részvételével. Tüntetők közé hajtott egy autós Belgrádban, egy nő megsérült, kórházba szállították. A tiltakozásokat az ellenzék azt követően kezdte szervezni, hogy tavaly november 1-én leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, 15 ember halálát okozva, az illetékes szervek pedig azóta sem vontak senkit felelősségre miatt. Késes támadást követtek el egy kelet-szlovákiai gimnáziumban, Szepesófaluban, két ember meghalt, többen megsebesültek. A támadással gyanúsított 18 éves diákot a rendőrség elfogta. Végül az időjárásról, Túlnyomóan borult lesz az ég a folytatásban is, párás helyenként ködös a levegő, húszálingózás, unos szitálás előfordulhat, a szél gyenge marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -3, napközben aztán 0 fok körül alakul, híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa elesett otthonában, és zúzódás keletkezett az alkarján, de megtartotta az audienciákat. A Szentatya üzenetet küldött a spanyolországi cigány közösségnek évfordulójuk alkalmából. A pápa beszéde az albániai vallásközi küldöttséghez. Utasítsuk el az erőszakot, dolgozzunk együtt a közjóért. Ferenc pápa Remény című önéletrajza 80 országban kerül a könyvespolcokra. Kuba a szent év szellemében szabadon engedi a foglyokat. Amikor elfogy a bor, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi második vasárnapra. A pápa elesett otthonában, és zúzódás keletkezett az alkarján. A Szentszék sajtótermének tájékoztatása szerint Ferenc pápa csütörtökön reggel elesett a Szent Márta házban lévő otthonában, de nem törte el a jobb alkarja, csupán zúzódás keletkezett rajta. Óvatosságból rögzítőkötést tettek rá. Ferenc pápa a kisebb otthoni baleset után ugyanúgy megtartotta az előre betervezett magánaudienciákat, tehát fogadta az Élelmiszerbiztonsági Világtanács, valamint a Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap elnökeit, az albániai bektási közösség vezetőjét, végül pedig a római argentin papi kollégium közösségének tagjait.
A pápa üzenetet küldött a spanyolországi Gitano közösségnek évfordulójuk alkalmából. A cigány közösség spanyolországi jelenlétének 600. évfordulója alkalmából Ferenc pápa levelet küldött nekik, amelyben arra buzdította őket, hogy váljanak misszionárius tanítványokká. Spanyolország 600 éve otthona a Gitano közösségnek. Az évforduló alkalmából Ferenc pápa levelet küldött a közösségnek, és arra buzdította őket, hogy reménnyel tekintsenek a jövőbe. Félreértés, elutasítás és marginalizálódás jellemezte a spanyolországi cigány közösséget, ahogy a pápa is rámutatott. Ám a legnehezebb időkben is felfedezték Isten közelségét, mert Isten nomáddá vált a cigány nép körében. A pápa kiemelte azt a munkát, amelyet az egyház, a Gitano közösség és a spanyol társadalom együtt végzett az elmúlt évtizedekben, az igazságtalanság megszüntetése érdekében. Ennek ellenére arra buzdította őket, hogy ne hagyják abba a munkát, mert még mindig vannak leküzdendő előítéletek és fájdalmas helyzetek, amelyekkel szembe kell nézni. Felsorolt néhányat. A fiatalok, akik nehezen találnak munkát, a tinédzserek, akik kimaradnak az iskolából, és a nők, akik nemi megkülönböztetéssel szembesülnek családjukban és társadalmukban. Ferenc pápa felidézte elődje Szent VI. Pál üzenetét, amelyet 1965-ben a spanyolországi cigányok ezreihez intézett. Hangsúlyozta, az egyház szívében éltek. Ferenc pápa is megismételte ezt az üzenetet, és a spanyolországi Gitano közösséget az egyház gyermekeinek nevezte. Egy egyház, amely nyitva fogja tartani a kapukat, és lehetővé teszi, hogy a Gitano közösség növekedjen a keresztény hitben. A szinóduson fedezték fel azt a gondolatot, hogy járjunk együtt a sokféle egyházmegyei valóságban, folytatta a pápa. Kiemelte, hogy a Gitano közösség sok mindent kínálhat fel az egyháznak és a világnak. Az idősek iránti tiszteletet és a családtudatot, a teremtett világ iránti gondoskodást, annak a képességnek a megtartását, hogy örülnek és ünnepelnek akkor is, ha a sötét felhők vannak a láthatáron, és a munka értelmét. Ezért Ferenc pápa arra szólította fel a közösséget, hogy váljanak misszionárius tanítványokká, és szavaik, elkötelezettségük és testvériségük által legyenek a remény zarándokai oly sok ember számára, akik elvesztették az élet örömét. Arra buzdította a közösséget, hogy járjanak együtt és tartsák nyitva az ajtókat. A pápa boldog Emilia Fernández Rodríguez és boldog Seferino Jiménez Maya példáját emelte ki, akik mindketten a hit és az élet tanítói voltak a Gitano közösség számára. Mindketten vértanúságot szenvedtek a hit védelmében, és mindketten hangsúlyozták az imák fontosságát. Levele végén Ferenc pápa a Gitano himnusz szavait használta a cselekvésre való felhívásként. Arra buzdította őket, hogy továbbra is haladjanak előre, ajánlják fel magukból a legjobbat, és közvetítsék Isten gyengétségét a mindennapi életükben.
Ferenc pápa, utasítsuk el az erőszakot, dolgozzunk együtt a közjóért. A Szentatya csütörtökön fogadta a Vatikánban az Albániából érkezett vallásközi küldöttség tagjait, akik a helyi bektási muzulmán közösség vezetőjének kíséretében érkeztek az audienciára. A vallásközi párbeszéd egyedülálló szerepet játszik egy olyan jövő építésében, amely a kiengesztelődésre, az igazságosságra és a békére támaszkodik. Ezekben a nehéz időkben mindannyiunk hivatása az, hogy elutasítsuk az erőszak és a széthúzás logikáját, helyette pedig a találkozás, a barátság és az együttműködés logikáját válasszuk a közjó keresésére. Ezt állapította meg Ferenc pápa az audiencián, amelyen az Albániából érkezett delegációt fogadta az apostoli palota könyvtárában. A küldöttség vezetője Hadzsi Baba Edmond Brahimáj volt, aki a tiranai muzulmán bektási közösség élén áll. Valahányszor vallási vezetők a kölcsönös megbecsülés légkörében összegyűlnek, és elkötelezik magukat a találkozás kultúrájának előmozdítására, a párbeszéden, a kölcsönös megértésen és az együttműködésen keresztül megújul bennünk a remény egy jobb és igazságosabb világ iránt. Korunknak milyen nagy szüksége van erre a reményre, mutatott rá beszédében a Szentatya, majd emlékeztetett, hogy a katolikus egyház, Albánia és a bektási közösség baráti kapcsolatai mindannyiunk javát szolgálják. Remélhetőleg ezek a szálak tovább erősödnek a népek közötti testvériséget és békés együttélést szolgálva. Vallási meggyőződésünk segít, hogy jobban magunkénak érezzük ezeket az alapvető értékeket, melyek közös emberi mi voltunkból fakadnak, és ezáltal a különböző hangok egy nemes és harmonikus éneket alkotnak. A pápa felidézett több baráti találkozást a bektási közösség és a katolikus egyház között, mint például 1993-ban a balkáni békért tartott ima, vagy 2011-ben az Assisi béke ima világ találkozó. A Szentatya meggyőződése az, hogy a bektási közösség a többi albániai muzulmánnal, keresztényel és más hívővel együtt hozzájárulhat a kiengesztelődéshez és a kölcsönös gazdagodáshoz, nem csak Albániában, hanem kelet és nyugat összekötő hídjaként is. A jelenlegi kihívások ellenére a vallásközi párbeszédnek egyedülálló szerepe van a kiengesztelődésre, igazságosságra és békére épülő jövő megteremtésében, amelyre a világ népei és különösen a fiatalok nagyon vágynak.
Ferenc pápa a Remény című önéletrajza 80 országban kerül a könyves polcokra. A pápa széles körben várt önéletrajza a remény, a jubileumi év folyamán 80 országban kerül a könyves polcokra. Elmesélt emlékeket, anekdótákat, valamint fényképeket és személyes elemeket tartalmaz az olvasók számára. Ferenc pápa régóta várt önéletrajza, a remény 2025. január 14-én kedden került a könyves polcokra, 80 országban világszerte. A pápa által saját kezűleg, de Carlo Musso olasz író közreműködésével írt szövegét az Egyesült Államokban a Random House kiadón, az Egyesült Királyságban pedig a Viking kiadón keresztül teszik elérhetővé az angolul beszélő olvasóknak. A könyvet figyelemre méltó fényképek színesítik, köztük magánjellegű és kiadatlan anyagok, amelyeket maga Ferenc pápa személyesen bocsátott rendelkezésre. 6 éven keresztül íródott. Ez a teljes önéletrajz a 20. század első éveiben kezdődik. Ferenc pápa olasz gyökereivel és ősei bátor kivándorlásával Latin-Amerikába. A szöveg bemutatja ezután gyermekkorát, ifjúkori lelkesedéseit és aggodalmait, hivatását, felnőtt életét és pápaságának egészét egészen napjainkig. A Szentatya emlékeit elmesélve foglalkozik pápaságának döntő pillanataival, és jelenkorunk számos fontos és vitatott kérdésével, beleértve a világot sújtó háborúkat, az egyház és a vallás jövőjét, a szociálpolitikát, a migrációt, a környezeti válságot, a nők kérdését és a technológia fejlődését, valamint a szexualitást. Ezen túl a remény számos vallomást, anekdotát és megfontolást tartalmaz. A Random House könyvkiadó egy izgalmas és nagyon emberi emlékiratként jellemzi a kötetet, amely megindító és néha humoros, amely egy élet történetét mutatja be. Sőt, a kiadó egy megható erkölcsi és lelki végrendeletnek nevezi a könyvet, amely lenyűgözi majd az olvasókat az egész világon, és Ferenc pápa reményének öröksége lesz a jövő nemzedékei számára. Kuba a Szent Év szellemében szabadon engedi a foglyokat. A kubai kormány bejelentette, hogy 553 fogoly szabadon bocsátásáról döntött a 2025-ös Szent Év jegyében, amelyet őszentsége Ferenc pápa hirdetett meg. Kuba bejelentette, hogy szabadon bocsát 553 embert, akiket különböző bűncselekményekért ítéltek el. A döntést a hónap elején közölték Ferenc pápával, Miguel Díaz-Canel kubai elnök levelében, aki jelezte, hogy a foglyok szabadon bocsátására a 2025-ös Szent Év szellemében került sor. A kubai külügyminisztérium közleménye megjegyzi, hogy a foglyok szabadon bocsátására a Vatikánnal fenntartott szoros és gördülékeny kapcsolatok keretében kerül sor, és bemutatja a karibi ország és a Vatikán közötti kapcsolatokat az elmúlt néhány évben. A közlemény külön kiemeli Ferenc pápa és Díaz-Canel elnök 2022. augusztusi találkozóját, amelyen a foglyok helyzete, valamint az Egyesült Államok Kubával kapcsolatos politikája is szóba került. A kubai nyilatkozat azt követően hangzott el, hogy a Fehérház bejelentette, Joe Biden elnök értesítette a kongresszust arról a szándékáról, hogy az egyház által támogatott megállapodás részeként leveszi Kubát a terrorizmust támogató államok listájáról. A foglyokat várhatóan az elkövetkező napokban és hetekben engedik szabadon, néhányan pedig Biden mandátumának lejárta előtt, január 20-án kapják vissza szabadságukat.
Amikor elfogy a bor, hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi második vasárnapra.
A hindu irodalomban találhatunk néhány olyan történetet, amelyek párhuzamba vonhatóak Jézus tanításával. Az egyik ilyen történet Naradáról, a hindu bölcsről szól, aki elindult, hogy a hindu isten templomához zarándokoljon. Egyik éjjel egy kis kunyhócskában szállt meg, ahol egy szegény házas pár fogadta. Mielőtt másnap útnak indult volna, a férfi így szólt hozzá. Mivel Istenünk templomához tartasz, kérd meg őt, hogy adjon nekem és feleségemnek gyermeket, mert már hosszú évek óta szeretnénk, de mind hiába. Narada, a bölcs, megígérte neki. Mikor a templomhoz ért, közölte is a hindu istennel kedves vendéglátói kívánságát. Az Isten azonban határozottan válaszolt. A sors annak a családnak nem rendelt gyermeket. Narada belenyugodott az isteni válaszba, elvégezte ájtatossági gyakorlatait és hazatért. 5 évvel később ugyanarra a zarándoklatra indult, és ugyanabban a faluban, ugyanannál a családnál kapott szállást. Ez alkalommal azonban 3 kisgyermek futkározott a kunyhó körül, és mikor Narada rákérdezett a gyerekek kilétére, a férfi büszkén válaszolta, hogy bizony ezek mind nekik születtek. Az történt ugyanis, folytatta a férfi, hogy 5 évvel azelőtt, miután ez a Narada tőlük eltávozott, egy szent koldus jött a faluba. Befogadták őt is éjszakára, s mikor másnap reggel elindult, megáldotta a feleségét, és Istenük megajándékozta 3 gyermekkel. Narada ideges lett az Istenre, s alig várta, hogy odaérjen templomához, és szemrehányást tehessen neki. Mikor odaért, oda kiáltott az Istennek. Hát nem azt mondtad nekem, hogy a sors annak a családnak nem rendel gyermeket? Most pedig 3 is van nekik. Mikor az Isten meghallotta, jót nevetett, majd ezt válaszolta. Ez csak is egy szent tehette. A szenteknek ugyanis hatalmukban áll, hogy még a sorsot is megváltoztassák. Ez a történet talán első hallásra furcsának tűnik, mintha azt sugalná, hogy Isten befolyásolható. A kánai mennyegző története is első olvasásra talán azt sugalhatja, hogy Istenre hatni tudunk imáink által, mintha képesek lennénk befolyást gyakorolni rá. Ahhoz, hogy jól értsük ezt a kérdést és ezt a szövegrészt, Jézusnak ez szövegben tett nagyon fontos kijelentéséből kell kiindulnunk, amit édesanyjához intéz. Asszony, még nem jött el az én órám. Ez azt jelenti, hogy Isten órája, Isten ideje teljesen más, mint a mi időnk. S Jézus, Isten fiaként, teljesen erre az órára hangolódik rá. Isten órája ugyanis akkor jön el, amikor az ember eléggé nyitottá válik, hogy a csoda megtörténjen. Mikor az emberi akarat megegyezik végre Isten akaratával. Ez az összhang váltja ki a csodát. Amikor az ember a saját érdekében, a saját szempontjait, a saját szemszögét tartja csupán szem előtt, és a saját erejéből akar mindent elérni, akkor úgymond elfogy a bor. A bor a lakoma fontos kelléke. A Szentírásban is az öröm és az élet szimbóluma. Amikor túlságosan elvagyunk magunkkal, és önmagunk kerülünk a középpontba, észrevétlenül is elfogy belőlünk az élet. Elfogy a bor, mert magunkra építettünk. És ekkor, ebben az értelemben kérhetjük a szent emberek közreműködését, ami nem azonos a befolyással, csak tisztaságuk által felgyorsulhat Isten megnyilvánulása. A szent és tiszta embereken keresztül átragyog Isten dicsőségének fénye. Imáink által tehát nem befolyást gyakorolunk Istenre, ez rossz megközelítés lenne, hanem fokozatosan alakul ki az a belső készség, hogy készek legyünk befogadni Istent, aki általunk és velünk együtt szeretne megnyilvánulni. Isten rejtette mindenütt és mindenben ott van, de nem mindig tapasztaljuk meg. Amikor úgymond megéred bennünk az idő, akkor cselekszik. Ez történik a mennyegzőn is. Fontos szempont aztán az is, hogy Jézus nem tudott mindig csodát tenni. Az emberi közreműködés ugyanis elengedhetetlen. Nem véletlenül mondja Mária, tegyetek meg mindent, amit mond. Istennek szüksége van lábainkra, kezeinkre, szánkra, mosolyunkra. Jézus első csodája egy mennyegzőn történik. Érdemes felfigyelni arra, hogy a menny szó benne van abban a lakomában, ahová Istent meghívják. Isten az öröm pártján van, velünk örül. A lakoma képe egyébként is nagyon gyakori a Szentírásban. Isten mindig meghív lakomájára, ahol ő maga szolgál fel nekünk. A lakodalom nem rossz, ha a mennyegzőt követi. Ezért hívjuk Jézust mindig, hogy legyen vendégünk. S ha tudatossá válik, hogy ő már itt van, akkor bennünk és általunk kinyilvánulhat a csoda, és megnyilvánul Isten dicsősége. Legyünk neki és egymásnak is munkatársai.
Amikor elfogy a bor, Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi második vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2023. október 19-i adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel folytatja a beszélgetést a helyes istenkép kialakulásáról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a Miskolci stúdióból a Diósgyőri Egyházközség rádiós csoportja. Tovább folytatnánk az istenképekről való gondolkodást, elmélkedést, hogy ezzel is egy picit növekedjünk mindannyian. Ugye csak egy kis visszatekintés az előző alkalomra. Azt olvastam fel, hogy hitbeli fejlődésünknek érdekében mennyire fontos felfedezni Isten igazi arcát. Tehát, hogy az Isten nem személyre szabható, hogy mindenki másképp képzeli el, és egy olyan Istenben hisz, amit ő megalkot, amit ő elképzel, és amilyennek ő elképzeli, hanem pontosan azért hívjuk az Istent mindenhatónak, mert az Isten mindenek fölött áll, és valóban mindenható, ami azt jelenti, hogy mindenki számára ugyanaz a mennyei atya, ugyanaz az Isten, aki nem hangulat vagy érzelmi állapottól függően változik vagy viselkedik, ahogy mi emberek szoktunk általában. És éppen ezért jó felfedezni, hogy az Isten ő stabil, az Isten a történelemben és így a mi életünkben is egy stabil tényező kell, hogy legyen, aki sem az időjárás, sem a hangulat függvényében nem változik meg, sem pedig a külső befolyásolások által nem változtatható meg. Éppen ezért fontos, hogy az Isten igazi arcát megismerjük. Azt a mennyei atyát, akit Jézus Krisztus számtalan formában, számtalan helyen bemutat, és megmutatja nekünk a Szentíráson keresztül, hogy milyen az Isten, milyen a mi mennyei atyánk. Jézusra figyelve ismerhetjük fel, ugye elsősorban azt, hogy az Isten jó. Ahogy Jézus mondja, elmegy a századik elveszett bárány után is, vagy egy másik evangéliumban az éhezőknek kenyeret szaporít, vagy a másik helyen feltámasztja az édesanyja halott fiát, végül pedig a nagy szenvedések között képes az ő életét is odaadni értünk. Aztán Isten igazságosságáról is említettünk néhány gondolatot, sőt, ugye a saját egyéni istenképünk alakulásáról, és itt akadtunk el igazából, és ennél a bekezdésnél horgonyoztunk le, és ezt beszéltük át, rágtuk át, ahol arról hallottunk, hogy a világban, életünkben, hogy az elfoglaltságok, a feladatok, az emberek bántásai, az elutasítás, szeretetlenség, félelmek, aggodalmak mennyire befolyásolják az istenképet, és arról próbáltunk egy picit beszélni, hogy milyen fontos szerepe van a családnak, a szülőnek, egy gyermek fejlődésében, és nem csak a testi fejlődésében, és a tudásának a fejlődésében, hanem a hitének a fejlődésében is, az Isten képének a fejlődésében is. És akkor tovább megyünk a következő bekezdése, amely úgy kezdődik, hogy Isten irgalmas és igazságos. A szövegünk a következőképpen ír és fogalmaz. Isten igazságos. Számon kéri tőlünk, hogy mit tettünk a földi élet folyamán, és ahogy Máté evangéliumának a 25. fejezetében leírt utolsó ítélet felelősségét olvassuk, ez bennünk is felelősséget ébreszt, hogy tetteink valóban megfelelnek-e a szeretet követelményének. Ha megfelelnek, bejuthatunk Isten országába. Ha nem szeretett, ha Jézust egészen a haláláig elutasította valaki, akkor valószínű, hogy az örök szenvedés helyére kerülhet. A tetteinkért való felelősségre figyelmeztet bennünket Szent Pál apostol is, amikor azt írja, amit az ember vet, azt is fogja aratni. Isten mindent megtesz azért, hogy ne kerüljünk az örök kárhozatra, egészen halálunkig küzd szívünk megtéréséért. És János evangéliumában olvassuk, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. És akkor álljunk meg ennél a gondolatnál, és egy picit időzzünk el annál a témánál, hogy miért fontos az, hogy az Isten ne csak irgalmas, hanem igazságos is legyen. Ez ugye nem hangzik túl jól, hogy az Isten számon kérhet bármit is. Hogy miért vállalja az Isten ezt is, hogy az irgalmassága mellett igazságos marad, és ugye hát tudjuk, hogy az Isten nem változik, tehát ő mindvégig igazságos marad, tehát ezt nem ússzuk meg. Az lehet, hogy az iskolában most már nem lehet úgy fegyelmezni, mint régen, lehet, hogy a családban sem úgy nevelik a gyerekeket olyan szigorúsággal, mint régen, lehet, hogy sok helyen már enyhült a szigor, de látjuk, hogy a jó Isten nem változik, és nála ez az igazságos számonkérés mindvégig megmarad. Miért ragaszkodik vajon ehhez az Isten? Miért tart ki amellett, hogy fontos az az igazságos szigor, ez az igazságos következetesség?
Szüksége van az embernek szerintem az, hogy követelmények elé állítsák. Tehát szembesíteni kell azzal, hogy ugyan megvan a szabad akaratunk, de annak vannak következményei is. És hogyha ez nem lenne, akkor nem fejlődne az ember semmilyen szinten. Tehát akkor lennénk egy nagy nihilben, élne mindenki úgy, ahogy akarna, és akkor nem vezetne sehova. Egy nagy káoszba.
Szerintem is ez, amit ugye Timi mondott, ez az egyik. A másik pedig a mennyország, hogy arra a helyre, amit készített oda, ugye eljuthassunk, mert enélkül nem tudunk. Tehát, hogyha nincsen semminek következménye, nem tanítanak minket, mert igazából Isten tanító jelleggel összefügg szerintem az ő igazságossága a végtelen szeretetével. Tehát pont azért igazságos, mert annyira szeret minket, mindannyiunkat üdvözíteni szeretne. Azt szeretné, hogy mellette legyünk, és ezáltal a tanítások által mindenáltal gyógyulunk. Tehát, hogyha valaki nyitott Isten szeretet, tehát egy keresztény ember, aki jár templomba, aki imádkozik, aki odafigyel Istenre, és egy egészséges Isten kapcsolatra törekszik, akkor kívánja Istennek az igazságosságát szerintem. Tehát nem akarja azt, amit a nagy emberek nagy többsége, hogy nem kell nekem az igazság, itt annyi problémám van az életben. Ugyan mit tekem, engem csak szeressenek meg, legyenek irgalmasok velem. De ugyanakkor, ha mondom, tehát hogyha egy keresztény ember egészséges Isten kapcsolatra vágyik, és arra, hogy üdvözülhessen, akkor mindenféleképpen elengedhetetlen, hogy ezeket a tanításokat befogadja.
Milyen egy egészséges Isten kapcsolat? Tehát mi az, amire egy ember vágyhat, hogy egy egészséges Isten kapcsolat? Milyen egy egészséges Isten kapcsolat, amit említettél? Tehát mit jelent az, hogy egy Isten kapcsolat egészséges? Mert mondjuk lehet ezen azt érti valaki, hogy elmegy misére.
Hát nem, hát az Isten kapcsolat ez olyan, mint egy egészséges házasság szerintem, amihez pont nem értek, de majd Timi kisegít engem igazából. Tehát az, hogy beszélgessek minden nap, meg tudjam osztani vele mindent, bízzak benne, legyen bizalmam, tehát legyen Isten felé egy bizalmam, egy olyan, ő legyen a barátom, az apám, minden, amivel kifejezek mondjuk egy emberi kapcsolatot, vagy hogy mondjam, tehát hogy így megnevezem, vagy nem tudom igazán pontosan kifejezni, tehát beszélgessek vele, imádkozzak, dicsőítsek, és a lelkiismeretem is legyen a helyén, tehát tartsak bűnbánatot minden este, hogyha lehetséges, ugye járjak szentmisére, és akkor utána a szeretet is helyreáll bennem, tehát akkor tudom az embertársaimat is szeretni, illetve hogy mindent megtegyek ért, ami emberileg lehetséges, tehát a parancsai itt akarjam teljesíteni.
Timi, szerinted itt a világnak ebben a nagy forgatagában milyen egy egészséges Isten kapcsolat?
Óriási kegyelem az, amikor valakinek jó az Isten képe, vagy helyén van, inkább nem az, hogy jó, hanem hogy helyén van a jó Istennel való kapcsolata. Egyébként nagy nehézség, tehát én azt gondolom, hogy az emberek inkább azért félnek ettől, mert ugye ez munkával jár, vagy dolgozni kell rajta egy csúnya szóval, tehát hogy ápolni kell, mint minden kapcsolatot, és hogyha ez elmarad, akkor nyilván lehet, hogy emberileg nem tapasztalunk meg olyan látható vagy érezhető eredményt, mint amit nagyon sokan várnának.
Szerintem ugye azért is félnek így az emberek Istenhez közel, hogy szembe kell nézniük önmagukkal, és hogy valahogy nem igazán szeretnek az emberek szembenézni önmagukkal, mi az, amin változtatni kell esetleg. Félnek attól, hogy bármit tenniük kell azért, hogy esetleg jobb életük legyen.
Ez az a hibákkal is szembesülni, tehát ez minden embernek egy nagyon kellemetlen dolog és érzés, ugyanakkor viszont hatalmas fejlődésre ad lehetőséget a Jóistennel való kapcsolatban is.
És akkor itt a félelem, igen, hogy félnek, és akkor a félelem az így a szeretetet teljesen meggátolja az emberben, hogy kiáradjon, és a félelmeink gátolnak meg egy csomó mindenben minket.
És azt látjuk, hogy azért nagyon sok minden pontosan a félelemre épül. Tehát, hogy legyen szó akár itt társadalmi szinten is, hogy nagyon sok minden a félelemre épül, tehát akkor valószínű, hogy igazából ennek az lehet egy nagyon mély belső oka, hogy pontosan ez az, ami önzővé teszi az embert. És sok mindent ezért építenek a félelemre, a médiában is nagyon sokszor látjuk a félelemmel kapcsolatos dolgokat, a gyerekeknél ugye a horrorfilmeket, hogy mennyire szeretik a fiatalok és a gyerekek nézni, és mondják, hogy azért, mert olyan érdekes ez a félelem, amit kivált belőlük, és egyre érdekesebb lesz, tehát a személyiségük ezáltal. Vagy látjuk, hogy sok minden körülöttünk tele van félelemmel, és sok mindent úgy közölnek, hogy gyakorlatilag előtte jól megijesztenek, és utána közölnek tényeket, vagy tehát nagyon-nagyon sok minden a félelemre épül, és ez a félelem gyakorlatilag ilyen személyiségformáló. És ugye pont az ellenkezőjét éri el, mint ahogy az Isten formálna bennünket. Ugye azt mondja Jézus, amikor a halála feltámadása után ugye látogatja folyamatos az apostolokat, megjelenik nekik itt, ott, amott, mindig ezzel kezdődik, ne féljetek. Ugye már tudja, hogy ha megijednek az apostolok, összeomlik minden, amit addig tanultak. Összeomlik az elmélet, a gyakorlat, minden, szétszaladnak, és tehát egyszerűen a hitük is meginog. És mindig ezzel kezdődik, ne féljetek. Tehát ugye akkor itt meg tudjuk ezt is különböztetni. Ami az Istentől van, az soha nem épülhet félelemre. Annak nem lehet alapja a félelem. És akkor visszatérve az Isten képekre, és akkor visszatérek arra az előbbi kérdésemre, hogy így kiegészítve, hogy volt-e már olyan a ti életetekben, és akkor közelítsük meg erről az oldalról, hogy esetleg így emberi módon ti már majdnem, hogy féltetek, vagy megijedtetek, vagy nehéz helyzet volt, de az Istennel, mivel hogy azért nyilván gyakoroljátok a helyes Isten szeretetet, meg ti is próbáltok megküzdeni azért, hogy jó Isten képetek legyen, helyes Isten képetek, hogy sikerült ennek tudatában megoldani egy-egy helyzetet, vagy ezek a helyzetek megoldódtak az Isten segítségével. Tehát volt erre példa az életetekben?
Én nagyon sokáig küzdöttem azzal, hogy másoknak megfeleljek. És ez adódott abból, hogy nem volt helyes Isten képem. Tehát nem volt olyan a kapcsolatom a Jóistennel, aminek segítségével én ezt a helyén tudtam volna kezelni. Tehát, hogy ami a legfontosabb, hogy nem az embereknek kell megfelelni, hanem a Jóistennek.
Igen, ezzel nagyon sokan küzdenek ma, és talán itt a hallgatóink közül is vannak olyanok, akik küzdenek azzal, hogy valakinek meg akarnak felelni. A szomszédnak, vagy a családtagnak, vagy a szülőnek, vagy a barátnak az elvárásainak, és hát ebből komoly problémák következhetnek. Tehát azt jelenti, hogy ha az Isten képem a helyén van, akkor ettől is meg lehet szabadulni?
Én azt gondolom, igen. Rengeteg ima árán, nagyon sok felajánlás árán, én azt gondolom, hogy meg.
És neked hogy sikerült? Mi volt az a módszer, amit téged kizökkentett ebből a régi mentalitásodból?
Egyrészt az, hogy elkezdtem imádkozni, és próbáltam erre nagyon figyelni, hogy mi az, amit nekem üzen a Jóisten. És érdekes, hogy ekkor volt az, hogy persze nagyon sokszor hallhattam már prédikációban ugyanezeket a szavakat, hogy nem annak az embereknek kell megfelelni, de nem hallottam meg. És amikor már elértem az imák segítségével egy olyan hallást, tehát vagy tisztánlátást, nem tudom, hogy fogalmazzam meg, tehát egy olyan kegyelmet kaptam, amit ugyan mondtak, persze sokan mondtak nekem, hogy nem kellene ezzel foglalkozni, de nem tudtam egészen addig befogadni. És azután viszont sikerült elengedni.
Mi van a családon belül akkor, amikor valaki a férjével, vagy feleségével, vagy a gyermekével éli meg ugyanezt, hogy ott mennyire kell mondjuk egy feleségnek megfelelni a férjének, vagy egy férnek megfelelni a feleségnek, vagy egy anya megfelelni a gyermeknek, vagy egy gyermek az anyának, mert ugye csak azért ne legyen itt semmi félreértés esetleg a hallgatóknál, hogy jó, akkor most már többet hiába kéri a férjem, hogy borjúpörköltet főzek, én már többet nem felelek meg neki, palacsinta lesz és kész. Tehát nem lesz többet borjúpörkölt. Hogy kezeljük a helyén a családban például ezt a megfelelést, hogy mit jelent egy családban, mert nyilván most a szónak több értelme is van, hogy mit jelent a családban megfelelni a másiknak, és meg nem felelni a másiknak.
Elsősorban ugye a szeretet kell, hogy vezéreljen mindenkit, és a helyes szeretet. Tehát ugyanúgy, mint ahogy a Jóistennel való kapcsolatban, az emberi kapcsolatokban sem szabad az, hogy az egyik a másik fölé akarjon kerülni. Ugyanúgy az én akaratom nem kerülhet a Jóisten akarata elé. Tehát ha ez megvan, akkor szerintem már innentől a családban is sokkal jobban fog tudni működni az egymáshoz való viszony. Lesznek nehézségek, tehát én ezt most nem azt állítom, hogy ez most innentől egy habos, nagyon szép történet. Biztos, hogy lesznek nehézségek, tehát a Jóisten azért szokott nekünk nehézségeket állítani, mert ezen keresztül is rengeteget tudunk tanulni.
Hát igen, Jézus, amikor a főpap imában imádkozik, ugye azt mondja, hogy nem azt kérem, Uram, hogy vedd ki őket a világból. Tehát benne maradunk a világban, és megküzdünk a mindennapi nehézségekkel. De sokan meg is kérdezik, hogy miért legyek én vallásos, hogyha ugyanazok lesznek a problémáim. Ugye, tehát itt igazából egy látásmódról beszélünk, nem? Tehát, hogy...
Hát meg a problémákat sokkal könnyebben megoldja egy hívő ember, pontosan az imádság miatt, mint az, aki nem. Mert én azt gondolom, hogy egy családban, ugye ez a megfelelés, én ugye nyilván más helyzetben vagyok, mint Timi, más élethelyzetben, de én azt gondolom, hogy az alkalmazkodás, meg a megfelelés megint csak más. De más a másik az alkalmazkodni, megfelelni, de ezek, nem tudom, én sosem gondolkodtam édesanyámmal, vagy nagyszüleimmel, vagy az öcsémmel, édesapámmal kapcsolatban ezen, mert amikor nekem elváltak a szüleim, és az édesanyám családjával éltünk, tehát a nagyszüleimmel, illetve édesanyámmal, mi rendszeresen imádkoztunk együtt. Tehát nálunk nem volt úgymond tabu az Isten, hál' Istennek. És ez rengeteget jelent. Tehát, hogyha közösen tud egy család imádkozni, akkor ezeken a dolgokon, a megfelelésen, én azt gondolom, nem kell gondolkodni egy családban. Viszont, hogyha kívülről néz, tehát, hogy nem családban, hanem esetleg a hivatásban nézzük, tehát mondjuk munkahelyen, ott az a probléma, és a gyerekeknél is ez a probléma, hogy a szeretetért akar megfelelni a másik, mert nincs szeretve, mert szeretet hiánya van. Valljuk be, amikor meg akarunk fel, jaj, csak ezt nem mondja rólunk a másik. Jaj, csak azt nem, mert akkor mi van? Nem leszek rosszabb ember. És nekem ezen az segített, hogy nem csak, hogy imádkoztam, hanem minden nagyon nehéz helyzetben, amikor kerültem, soha nem, régebben mindig az emberekre számítottam, emberekre is, és vártam, hogy majd neki elmondom, és akkor segít, és akkor ad egy jó tanácsot. Nyilván ilyet adhat a Jóisten, de az első, akit megszólítok, az ő. Tehát egyszerűen kizárom a külvilágot, és azt mondom, hogy én, Istenem, ezt veled szeretném megoldani, sőt, azt kérem, hogy te vezess ennek a megoldásában. Nekem az utóbbi években így sikerültek a dolgaim mindenben, de soha nem számítottam ezekben a helyzetekben emberekre elsőként. Volt, hogy küldött ember, de volt, hogy tényleg úgy sikerült megoldani, hogy senkinek nem kellett róla beszéljek, nyilván a jó Istennek, és ez utána sikerült, szépen elrendeződött. Tehát tudnom kell, hogy hol van az én határom, és hol lép be az életembe Isten, vagy hol engedem be Isten, de ehhez megint csak az imádság és a szentírás olvasása szükséges szerintem. Ha ez nincs, akkor teljesen fölösleges itt bármiről is beszélni ezzel kapcsolatban, a megfeleléssel vagy bármivel, mert erőlködni fog az ember a saját erejéből, de itt csak egyedül akkor lehet, akkor van megoldása, valaki Istennel él szerintem.
Hát igen, az elmondottak is, meg ugye hát tudjuk, meg a hallgatók is már ismernek azért bennünket, hogy amiket Timi is mondott, ugyanezt támasztják alá igazából, mert hiszen ő tudjuk, hogy felnőttként tér meg és keresztelkedik meg, ugye, tehát nem gyerekként, és hát ugye ezek a változások, tehát ennek köszönhetek, amiről Kriszta is beszél, hogy amikor már van az embernek egy élő hite, akkor ezek megoldódnak, tehát ezek a problémák gyakorlatilag a kegyelemben megszűnnek, tehát hogy igen. És amit Timi mondott az előbb, csak ehhez ugye megtaláltam azt a mondatot, amit az elején felolvastam, hogy milyen szépen összecseng, ugye itt a Máté evangéliumával kapcsolatban, hogy amikor az utolsó ítéletre megyünk, mit kérdez az Isten? Azt, hogy a tetteink megfelelnek-e a szeretet követelményének. Tehát igazából ez lesz a legnagyobb ítélet, én azt gondolom, az utolsó ítéleten. Nem az, hogy pénteken ettem-e parizert, vagy nem ettem parizert, mert ez édeskevés az üdvösséghez, hogy pénteken megesszük-e a parizert, vagy nem esszük meg. Tehát, hogy ettől még nem fog valaki a pokolra kerülni, nyilván lemondásként, áldozatként, amiről majd külön műsorban fogunk beszélni, fontos és szükséges, de az üdvösségem nem ezen múlik. Tehát nem ez az Isten szeretetének az elsődleges jele, hogy én mennyire aggályosan vagy szélsőséges módon ragaszkodom bizonyos dolgokhoz, hanem az, hogy a tetteimben van-e szeretet. Tehát, hogy például, ha böjtölök pénteken, hogy azt szeretetből teszem, vagy szokásból teszem. szeretetből teszem, vagy nagy képűségből teszem, hogy én el tudjam mindenkinek mondani, hogy én nem eszek húst, szomszéd asszony behozza a hortobágyi paracsintát, és jaj, Marikám, én nem eszem meg, ma péntek van, és tudod, a jó Isten megvár. Hogy, tehát, hogy nem feltétlenül ezen múlik az üdvösség, hanem az, hogy van-e szeretet a tetteimben. És ugye ez, amit Timi is mondott, hogy akár családon belül, akár családon kívül, itt a megfeleléssel kapcsolatban is, ha van szeretet, akkor értem a helyes értelmét a megfelelésnek, és akkor inkább átformálódik alkalmazkodásba, ami viszont egészséges és szükséges, hiszen a mindennapi élet alkalmazkodás nélkül élhetetlen lenne. Ugye megfeleléssel meg megint csak élhetetlen, hogyha állandóan megfelelni akarok. Tehát ez az alkalmazkodás, de ez csak az imádság által érthető meg helyesen. Mert mi történik akkor, hogyha megfelelni akarok? Rengeteg csalódás. Mert amit Kriszta is mondott, hogy akkor elkezdi az ember bálványozni a másik embert, és akkor meg akarok neki felelni, és elvárom, hogy ő reagáljon az én produkciómra, ugye, és hogyha nem reagál, akkor ez egy óriási csalódás, hogy hiába bárhogy akartam. Szokták mondani, ugye, válságba került emberek, hogy én mindent megtettem, és mindennel felhívtam magamra a figyelmet, és mindent bevetettem, és mégse reagált, és mégse változott, és mégsem. Mert ugye hát a megfelelésnek sajnos egy ilyen negatív következménye az, hogy esetleg csalódunk, mert a másik ránk se hederít, hiába akarok mindent megtenni neki, vagy pedig még pontosan rosszabb ez, hogy a visszájára sül el a dolog. Az alkalmazkodás pedig nem ezt jelenti, hanem teljesen más jelent. Az, hogy elfogadom a másikat olyannak, amilyen, magamból megpróbálom kihozni a maximumot, de nem esek kétségbe, hogyha a másik nem úgy reagál, ahogy mit tudom én, a hiú elképzeléseimben azt én végig elgondoltam, hanem normálisan esetleg, vagy sehogy. Tehát, hogy igazából az alkalmazkodás az azt jelenti, hogy elfogadni egymást, és nem megváltoztatni egymást, vagy hízelegni a másiknak, vagy egy hamis képet mutatni, hanem elfogadni. És itt az Isten kép miért fontos ebben a témában? Hát azért, mert hogyha tudom, hogy az Isten hogy tekint rám, és én hogy tekintek rá, akkor így fogok én is az embertársaimra tekinteni. Tehát, ha én az Istent irgalmasnak ismerem, igazságosnak ismerem, jónak ismerem, szeretettel teljesnek ismerem, akkor egyrészt vágyok arra, hogy én is olyan legyek, mert hogy az Isten velem is jó, nekem is megbocsájt, velem is elnéző és végtelenül türelmes, velem is jóságos, de ha kell, akkor képes arra is, hogy egy picit megfenyítsen, egy picit szigorítson, egy picit úgy helyre rakjon, akkor tudom azt, hogy én is ilyen szeretnék lenni, hogy az embertársammal türelmes vagyok, újra és újra meg tudok neki bocsájtani, irgalmas tudok vele lenni, és rögtön, ha az Isten képem a helyén van, akkor a magatartásom is ehhez alakul. Az Isten képhez, ahhoz az Isten képhez, amit én is megismerek az Istenről. Mennyire befolyásolja ugye a magatartásunkat az Istenről alkotott kép. És visszatérve egy picit az előző műsorra, ugye ott említettük a családi ugye sebeket és hatásokat, és ugye azt is mondtuk, hogy mennyire fontos az, hogy ki hogy ismeri meg a szüleit, a családtagjait. Hogyha valakit a szülei mondjuk bántalmaztak gyermekkorában, megvertek folyamatosan, vagy valamilyen más sérelmeket ért, szerzett, akkor mindig az Istent is ilyennek képzeli, mint az ő édesapját, az ő édesanyját, vagy azt az előjárót, vagy nevelőt, aki őt bántotta, azt mondja, akkor ő volt a tekintély, ő volt az, akire felnéztem, ő így viselkedett, tehát minden tekintély ilyen, minden felnőtt ilyen, minden szülő ilyen, és akkor az Istent is ilyennek képzeli, agresszívnak, követelőnek, vagy van olyan gyerek, aki felé nagyon nagy elvárásokat támasztanak a szülők, és folyamatosan követelnek, és préselik össze a gyereket. Látom az iskolában is, hogy már szegény gyerekek, tehát annyira meg akarnak felelni edzéssel, tanulással, jegyekkel, hogy csak olyan jegyet vihet haza, és hogyha ötös helyett négyest kap, reszket, sír, elájul, zokog, tehát olyan megfelelési kényszerben él az a gyerek, hogy mindenhol törik a mécses, hogyha valami nem úgy alakul. Hát persze, hogy az Istent is ilyennek fogja megismerni, aki állandóan követel, állandóan kér, állandóan megterhel bennünket, nyomorgat bennünket az elvárásaival, és az ilyen emberek kényszernek fogják megélni az imádságot, a templomba járást, a bármit, ami az Istennel kapcsolatos, mert azt élik meg, hogy ez egy kényszer, ez egy nyomorgatás, ez egy elvárás, ez egy, és ugyanolyan ellenállás lesz benne, mint gyerekként az iskolában volt, hogy állandóan otthon nekem elvárják, hogy milyen jegyet vigyek haza, és az iskolában is ilyen kényszeresen tanulok, kényszeresen produkálok, ezért az Isten felé is ilyen leszek. Tehát ezért nagyon fontos, hogy az Isten kép mellett legyenek rendben a családi képek, a családi kapcsolataink is. És hát amit ugye Kriszta kiemelt külön, ugye, hogy hogy ez a szeretet vágy, a szeretet iránti vágy, hogyha be van töltve az életemben a szeretet iránti vágy, akkor azt jelenti, hogy a helyemen vagyok. És akkor nem kell megfelelnem és másnak a szeretetére kuncsorognom vagy könyörögnöm, hogy valahogy kapjak egy kicsit, hogy csurranjon, csöppenjen. Az Istennél ezt soha nem kell megtennünk, mert az Isten végtelenül szeret minket, és hogyha ezt az ingyenes szeretetét az Istennek megtapasztaljuk, akkor biztos, hogy ezt nem fogjuk soha sajnálni egymástól sem. Azt hiszem, hogy ez egy jó végszó, és talán itt kell abba hagynunk ezt a mai műsort. Következő alkalommal is várjuk a kedves hallgatókat, és köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket mondunk, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a Miskolci Kulturális Központ januári programjait ismertetjük. A folytatásban pedig az Agria Játékok Kft. Újévi koncertjéről és a Harlekin Báb Színház idei első bemutatójáról is szó lesz. Rövid ajánlunkban most Nánási Ági Báb színész beszél.
Ezt a verses kötetet, amit te említettél, Mihálka György, egy nyíregyházi festőművész írta az akkori gyerekkori önmagának. Ezek szabad versek, monológok végül is. És annyira őszinték, és olyan tiszta őszinteséggel tekint a világra ennek a verseskötetnek a szereplője, ami engem nagyon megérintett, még ezelőtt sok-sok évvel, amikor még főiskolás koromban találkoztam ezzel a kötettel.
Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat és a kora esti hírmondót, valamint regionális sporthíreket hallanak. 2 óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. 3 órakor kezdődik a múltunk pillérei. Egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában folytatjuk a beszélgetést a Vatikán keleti politikájáról, valamint Első János Pál 33 napos pápaságáról Budapéter teológiai tanárral. Most ajánlónkat hallják.
Van egy olyan esztergomi érsek, akit annak idején 1948-ban, ugye karácsonyán elfognak, bebörtönöznek, elítélnek, aki 56-ban pár napra kiszabadul, és utána pedig bemenekül az amerikai követségre. De Mindszenty, ő annyira szálka a kommunista államvezetés szemében, hogy őt nem lehet kiengedni. Tehát, ha Mindszentyt visszaengednék esztergomi érseki székbe, hát az egy akkora blama lenne a kommunista pártvezetésnek, hogy hogyan lehetséges az, hogy visszaengedik, amikor már 48-tól ő már elítélt.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papi Edikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Edikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ti tudjátok, mi minden történt Júdeában, attól kezdve, hogy a názáreti Jézus elindult Galileából. Jézus, ahol csak megfordult, jót tett, és meggyógyította az ördögtől megszállottakat, mert vele volt az Isten. Olvasom az apostolok cselekedeteiben. Az Isten ember túláradó Isten és ember szeretetében mezítlábasan mérte végig a palesztínai ösvényeket. Szeretete, mint aranyos fényesség borult Júdea és Galilea mezőire, sugarai betegekre, útszéli poklosokra, vakokra és bénákra, mennyegzőkre és gyászmenetekre estek. Dús szivárványba ölelte a názáreti műhelyt, Jeruzsálem utcáit és templomát, Betszajdát és Betániát, Pilátust magát, a hóhérokat és a keresztet. Mindent, mindent megdicsőített ez a szeretet. És azt akarja, hogy én is így nézem a világot és az életet. Az öreg kút csendesen adja vizét, így telik minden napja. Áldott élet ez, fontolgatom, csak adni, adni minden napon. Ilyen kúttá kellene lennem, csak adni teljes életemben. Csak adni terhet is jelenthet. Jó kút, nem érted ezt a terhet? Belenézek. Tükre rám ragyog, hiszen a forrás nem én vagyok. Árad belém, csak továbbadom, frissen, vidáman és szabadon. Hadd éljek ilyen kút életet. Osszak áldást és szeretetet, nem az enyém, Krisztustól kapom, egyszerűen továbbadom. Uram, sok mindent jelentett számomra az út. Megvan a célja. Cél nélkül nincs út. Feladata, hogy végcélunkhoz vezessen. Az én életemnek is van célja, a dicsőség az Atyánál. Az út mélységeken, magasságokon vezet keresztül. Semmi sem tartóztathatja föl. Minden akadályt legyőzve halad tovább. Engedd, Uram, hogy ne kerüljem ki az akadályokat, hanem minden nehézséget bátran legyőzzek. Az út hallgat. Milyen sok szenvedést rejt magában hosszú pályáján. Titkokat takar, amelyekből vándorának nem árul el semmit. Taníts meg engem az igazi hallgatásra, Uram! Ajándékozz meg kitáruló, készséges szívvel. Az legyen az örömöm, hogy a te példád szerint az embereket szolgáljam. Uram, sok mindent jelenthet számomra az út. Te azonban azt mondtad, én vagyok az út.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél Atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.